Kedves hallgatom! Az ószövetségi korban a Páska ünnepe után azonnal következett a kovásztalan kenyerek ünnepe. Pál azt mondja, hogy Krisztus, az igazi Páska bárány megáldoztatott értünk. Ezután következik az, hogy szabadok vagyunk a kovásztól. Ehelyett ez a korintusi gyülekezet megengedte, hogy a kovász, a gonoszság belekerüljön a gyülekezet életébe. Ezek voltak azok, akik beszéltek Krisztus haláláról, keresztre feszítéséről, és mégis megengedték, hogy a kovász belépjen a gyülekezetbe. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. 1. Korintusi levél, 5. rész, 8. vers. Pál nem arról beszél, hogy valaki miként nyer üdvösséget. Arról beszél, hogy a hívőnek hogyan kell élnie, miután üdvösséget nyert. Az őszinteség még sohasem váltott meg senkit. De ha Isten gyermeke vagy, akkor őszinte leszel. A világnak ma látnia kell a hívők közti őszinteséget, és a hívőknek szükségük van az igazságra. Pál ezt mondja, legyetek őszinték és igazak a korintusi gyülekezetben. Láthatod, a gyülekezetben voltak őszintetlenek. Megtűrték a legsúlyosabb erkölcstelenséget a soraikban. Azt gondolták, hogy boldogulnak vele, és színlelték, hogy minden rendben van. Színlelték, hogy az igazat mondják, az igazság szerint élnek, amikor valójában nem ez történt. Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában-e világ paráznáival vagy nyerészkerőivel, harácsolóival vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. 1. Korintusi levél, 5. rész, 9., 10. és 11. vers. Pál korábban már írta nekik, és elítélte bűneiket. Korintus az erkölcstelenség központja volt. 1000 papnő szolgált Vénusz vagy Afrodité templomában, akik csupán prostitúcióval foglalkoztak. Az egész város átadta magát az erkölcstelenségnek a vallás nevében. Most azt is megengedték, hogy ez az erkölcstelen férfi az ő közösségükbe lépjen, és velük együtt egyen. Megveregették a vállát, és elfogadták maguk közé, pedig tudták, hogy bűnben él. A korintusi gyülekezet úgy gondolta, hogy lesüllyedhetnek a világ szintjére. Vajon a mai egyház azt gondolja, hogy a világ erkölcstelenségére süllyedhet le, és boldogulhat így is? Barátom, az egyház ma elvesztette erejét. Általánosságban beszélek az egyházról. Hála legyen Istennek, hogy továbbra is vannak csodálatos gyülekezetek, amelyek világító fáklyaként élnek ebben az országban, bibliai gyülekezetek, és kiállnak Isten igéje mellett. Egy napon hallottam egy fiatal prédikátort, aki állást foglalt, amikor próbálták bevezetni gyülekezetébe a kemény rokkot. Ez azzal járt együtt, hogy több százan otthagyták a gyülekezetet, és távoztak közülük. Hálát adok Istennek egy ilyen prédikátorért, aki bátran megvallotta álláspontját. A legtöbben ma megalkusznak és becsukják szemüket, miközben megengedik a világ beözönlését. A gyülekezet elvesztette erejét. A tisztátalan gyülekezet megbénult gyülekezet, és a tiszta gyülekezet erős gyülekezet. Ez igaz az egyénekre nézve is. Pál azt mondja, hogy ez nem csupán a festlettségre vonatkozik. Alkalmazza ezt a kapzsiságra is. Bizonyára vonatkozik ez a nagyon fukar diakónusokra is, akiknek a kezén megy át a gyülekezet pénze. Pál ezt vonatkoztatja a bálványimádókra is, akik más vallásokkal kacérkodnak. Hallottam egy gyülekezeti vezetőről, aki egy kultuszhoz csatlakozott. Megmondom neked, hogy Isten igéje azt tanítja, hogy egy kis fertőzés a gyülekezetben megronthatja az egész gyülekezetet, ha nem távolítják el. Egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti. Mert mit tartozik rám, hogy a kívüllevők felett ítélkezzem? Nem a belüllevők felett ítélkeztek-e ti is? A kívüllevőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül. 1. Korintusi levél, 5. rész, 12. és 13. vers. Pál azt mondja, hogy nem ítéli meg a kívülvalókat. Ez nem az ő feladata. Neki a gyülekezeten belülieket kell megítélnie. Isten megítéli a kívülállókat. A gyülekezet feladata az, hogy a gonoszt dobja ki maga közül. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy mi is történt a korintusi gyülekezettel. A válaszért a 2. korintusi levél 2. részének 4. versétől a 8. verséig terjedő szakaszához kell lapoznunk. Mert sok gyötrődés és szívbeli szorongás között sok könyhullatással írtam nektek nem azért, hogy megszomorodjatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amely igen erős én bennem irántatok. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem hogy ne túlozzak, részben titeket, mindnyájatokat is. Elég az ilyennek az a büntetés, amit a többség mért rá. Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy a túlságos nagy szomorúság valamiképpen meg ne emészze az ilyet. Ezért kérlek titeket, tanúsítsatok iránt a szeretetet. Eddig az idézet. Ez az erkölcstelen ember mély megbánáshoz jutott, miután Pál leírta helyzetét az előző levélben. Ma szükségünk van nagyon sok bátorságra, nem megalkuvásra a gyülekezetben, hogy kimutassuk ezeket, és ezt mondjuk. Ez bűn. Azt hiszem, hogy amikor ezt tesszük, a hívő, aki bűnbe esik, megvallja bűnét, mint ez a férfi Korintusban, és mint Dávid tette, és megtér, megváltoztatva életútját. A korintusi gyülekezet nagyon szépen kezelte ezt az ügyet. Miért? Mert Pál bátor volt megírni ezt a levelet. A 2. korintusi levélben Pál megmagyarázza, hogy miért tette ezt. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő miatt, és nem is a sértett érdekében írtam, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyen buzgóságotok, amely az Isten színe előtt van bennetek irántunk. 2. korintusi levél, 7. rész, 12. vers. Pál azt mondja, hogy azért írt úgy, hogy az Úr Jézus Krisztus gyülekezete épüljön. Ma halljuk ezt a képmutató magatartást. Nos, nem akarjuk a háborgást. Nem akarunk bajt okozni. Csak seperjük a szőnyeg alá. Barátom, Isten nem álthatja meg azt a gyülekezetet, sem azt az embert, aki ilyet cselekszik. Ha Isten megáldaná, akkor Isten hazuggá válna. Tudjuk, hogy Isten nem hazudik. Ő megítéli a tétlenséget egy ilyen esetben. Ez a fejezet nagyon fontos leckét ad át nekünk. Ez egyúttal igen gyakorlati lecke. A 6. fejezet foglalkozik a keresztény és az állam kapcsolatával. A kereszténynek kettős állampolgársága van. Azt hiszem, hogy gyakran ezt rosszul fogják fel a kívülállók is, meg a hívők is. A Filippi levél 3. részének 2. versében ezt olvassuk. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. A görög szó itt a politeuma, ami szó szerint azt jelenti, hogy a mi politikánk a mennyben van, ahonnan várjuk a megváltó Úr Jézus Krisztust. Állampolgárságunk a mennyben van, de ez nem oldozza fel a keresztényt az állam iránti felelőssége alól. A keresztény felelős mindkét polgársága jegyében, vagyis Isten és az állam előtt egyaránt. A mi Urunk ezt kifejezte akkor, amikor a Heródes pártiak elébe terjesztették az adózás kérdését. Ezt kérdezték tőle. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Máté evangéliuma, 22. rész, 17. vers. Jézus ezt válaszolta. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. A keresztény felelős az állam előtt, és felelős Isten előtt is. A keresztény állampolgársága e világi és mennyei. Pál apostol itt megfogalmazza a keresztény állam iránti felelősségének néhány pontját. Vannak bizonyos irányelvek, amiket nem szabad félreértenünk. Pál ezt írja a Timóteushoz küldött első levelében. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Timóteushoz írt első levél, második rész, első versétől a negyedik verséig. Kötelességünk az állam iránt az, hogy igyekezzünk békességes, törvénytisztelő társadalomra a felsőbb hatóság elismerésével. Miért annyira fontos ez a kereszténynek? Azért, mert ezt vehetjük ki az evangéliumból. Pál ugyanezt a témát tárgyalja a római levél 13. részének első 4 versében. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgája az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezt akkor írta Pál, amikor a római kormányzás zsarnoki uralkodás volt. Annak a kornak a császárai diktátorok voltak, és sok üldöztetést szenvedett az egyház. Ha valaki próbált ellenállni a római kormánynak, akkor nagy bajba került, mert nem volt hely, ahova meneküljön, ahol a kormány meg ne találhatta volna, vagy le ne tartóztathatta volna. Még abban a kormányban is szabad volt Isten igéjének a prédikálása. Ezt mindig szem előtt kell tartania a kereszténynek. Mózes első könyvében láttuk, hogy maga Isten rendelte el az államot. Amennyire meg tudom mondani, ez sohasem változott meg. Isten alapelvet fektetett le. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert. Mózes első könyve, 9. rész, 6. vers. Az emberi méltóság és tisztelet érdekében alkalmazni kellene a halálbüntetést. Egy nagyon kedves asszony levelet írt, aki igen lágy szívű, és úgy érzi, hogy én szörnyű vagyok, mert hiszek a halálbüntetésben. Azt mondja, hogy Jézus ezt nem tette volna. Tudni akarja, hogy kész volnék-e valakin végrehajtani a halálbüntetést? Nagyon őszintén szólva, ez nem az én feladatom, hanem valaki másé. De igenis ki akarom mondani, hogyha ez a drága asszony biztonságban akar lenni odahaza, akkor valakinek végre kell hajtania a halálos ítéletet. Az a baj, hogy a lágyszívű bírók nem teszik ezt, és attól tartok, hogy egyesek még lágyfejűek is. Az egyházat és az államot elkülönítve kell tartani. Az egyház nem uralkodhat az államon, és nem diktálhat neki. Az állam nem irányíthatja az egyházat, és nem foglalhatja el Isten helyét. A szekuláris társadalomban a szekularizmus mindig Isten helyét foglalja el. Ez mai bálványimádás. Nagyon sokan a szekularizmust ültetik Isten helyébe. Valaki küldött nekem egy mai paródiát a 23. Zsoltárról, ami így hangzik. A tudomány az én pásztorom, nem szűkölködöm. Azt látjuk, hogy az egyház egyre jobban elmerül a szekularizmusban. Egy liberálistól ezt az idézetet olvastam. Fellázadni az emberi törvény ellen, egy még magasabb törvény nevében lehet nagyon kreatív, megmentheti a világot a stagnálástól, de nem engedelmeskedni a törvénynek okozhat anarchiát és pusztulást is, mert túl könnyű az embereket meggyőzni arról, hogy a véleményük azonos Isten véleményével. Államférfiaink közül túl sokan úgy gondolják, hogy elfoglalhatják Isten helyét, és hogy Isten nevében beszélhetnek. Ilyen háttérrel azt hiszem készek vagyunk az első korintusi levél 6. fejezetének a tanulmányozására. Még mindig annál a szakasznál tartunk a levélben, ami a korintusi gyülekezetben levő botrányokkal foglalkozik. Az első szakaszban a tisztátalansággal foglalkozunk, és most a tagok közti pereskedés kérdése kerül előtérbe. Hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a hitetlenek, s nem a szentek előtt törvénykezni? 1. Korintusi levél, 6. rész, 1. vers. Ez talán nagyon furcsa nyilatkozatként hangzik neked, és talán valami magyarázatra van szükség. Nem azt mondja Pál, hogy a keresztények ne menjenek bíróságra. Ha a keresztények nem használják a törvény javait, akkor nagyon sok kárt okoznak nekik a hitetlenek. Azt mondja, hogy a keresztényeknek nem szabad egymás ellen pereskedniük. A keresztény nem viheti bíróságra keresztény társát. A különbség a hívők között az, hogy nem mehetnek világi bíróság elé. A hívők között kell elintézniük az ügyüket. Ezt a gyülekezetek és a hívők napjainkban általánosságban figyelmen kívül hagyják. Egyszer egy izgatott gyülekezeti tag vádat fogalmazott meg a gyülekezet egyik vezetője ellen. Azt állította, hogy ez az ember elütötte őt egy csomó pénztől az üzleti világban. Így szólt. Azt akarom, hogy vigye ezt az ügyet a vezetőség elé, és ott rendezze el velem. Megmondtam neki, azt hiszem, hogy ezt helyes módon közelíti meg. Mikor jönne el, hogy megjelenjék a bizottság előtt, és előadná vádjait? Ó, mondta, önnek már elmondtam, csak erre van szükség. Kimutattam neki, hogy semmiképpen nem áll módomban, hogy igazoljam a vádakat. Szükség lenne mindkét fél megjelenésére a bizottság előtt. Aztán ezt kérdeztem tőle. Kész volna elfogadni a bizottság döntését? Így szólt. Attól függ, hogy hogyan döntenek. Ha javamra döntenek, akkor elfogadom. Aztán megkérdeztem tőle, hogy ha a döntés ellene szól, akkor nem fogadja el. Megmondta, hogy nem fogadja el. Természetesen kifejtettem előtte, hogy legjobb, ha elfelejti az egész kérdést. Ön nem is akarja ezt az egész kérdést más hívők elé tárni döntés véget, mondotta. A gyülekezeti veszekedéseket nem szabad az állami bíróságok előtt szellőztetni a hitetlenek előtt. Az egyéni nézeteltéréseket a keresztények között a hívőknek kell megoldaniuk. Elég baj, amikor két keresztény házastárs elválik, de végtelenül súlyos az ügy, amikor a keresztények világi bíróság elé mennek, és ott teszik nyilvánvalóvá nézeteltéréseiket a hitetlenek előtt. Amikor egy keresztény házaspár odajött hozzám, és elmondta, hogy egyszerűen nem tudnak kijönni egymással, láttam, hogy semmi módja nincs a megbékülésnek. Mégsem tanácsoltam nekik, hogy világi bíróság elé menjenek. Inkább kerüljenek közelebb Krisztushoz, hogy nézeteltérésük minél előbb megoldódjék. Miért engedje meg a hívő, hogy más hívők ítélkezzenek ahelyett, hogy a megtéretlen világ mondja ki a döntést? Ez nem tiltja meg azt, hogy a keresztény világi bíróság előtt megjelenjen, amikor hitetlennel van peres ügye. Miért kell két hívőnek az ellentétjét más hívők előtt elrendeznie? Pál a következőkben felsorolja a hívők ítélkezésének az indokait. Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti ítélkeztek a világ felett, arra talán méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek? Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban? Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Első Korintusi levél, 6. rész, 2. verstől a 10. versig. Imádkozzunk! Uram, segíts, hogy teljes szívből szeressem testvéreimet, és igyekezzek mindent a te jelenlétedben elrendezni velük, akaratod szerint, a szeretet érdekében. Ámen.